Nagyon nagy örömmel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, atyákat, kurziós testvéreket, mindenkit, aki eljött erre az országos útrejára. A kurzió kegyelmétől átitatott helyen vagyunk. Itt nem messze, Kőszegen, emberek ezrei élték át a három nap csodáját. Ez a kegyelmi kiáradás adott lökést a Mária rádió elindításához, a Mária úthoz, a református kurzió elindulásához, a börtönkurzióhoz. Rengeteg ember indult el innen, ragyogó, csillogó szemekkel, megújult élettel. Sokfelé, ahogy járom az egyházmegyét, azt látom, hogy a plébániák leglelkesebb segítői, tagjai szinte mind kurziót végzett testvérek. Gyakran így is köszönnek, de Colores, tudom, hogy hova tegyem a bennük levő hatalmas tüzet. Nagy kegyelem áradás volt itt, Kőszegen, Becsehelyen, Celdömölkön, Zalaegerszegen, sokfelé. Észak-Olaszországban van egy különleges húsvéti szokás. Húsvét vasárnap hajnalban az emberek kiszaladnak a forrásokhoz, kutakhoz, és megmossák az arcukat, a szemüket. És azt mondják, ilyenkor húsvéti szemeket kapunk. Húsvét fényében látjuk ilyenkor a világot. A kurzióban valami hasonló ajándékot kaptunk. Amikor éjjel jelöltként részt vettem, plébánosként a kurzión, az egyik nagyon erős élményem ez volt, hogy vége volt a három csodálatos napnak, beültem az autóba, lassan indultam el haza, azt éreztem, hogy teljesen más a világ. Mások a fák, a nap, a felhők, minden ragyogott, ünnepelt, élt, színessé, pompássá lett a világ. Isten fényében láttuk a világot. Úgy, ahogy a tékozló fiú atya eléje szalad a fiának, nem nézi, hogy moslékos a ruhája, nem kérdezi, hogy hol van a pénz. Talán nem is lát egészen jól ez az atya. Ő csak a fiát látta. A fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. A kurzióban megtanuljuk Isten szemével látni önmagunkat ebben a ragyogásban, mint az ő remek műveit, az ő botladozó, de végtelenül szeretett gyermekeit. Megtanuljuk ebben a fényben, ezzel a szemmel látni egymást is, és az egész világot. Hálát adunk a kincsért, amit kaptunk most az útreján. Szítsuk föl a Szentlélek tüzét, a kegyelem tüzét. Kedves testvérek, mai nap van Szent Gellért ünnepe. Gellértnek volt egy nagyon nagy álma. Arra vágyott, hogy eljuthasson a Szent Földre. Ott halt meg az édesapja, zarándokokat próbált védeni egy muszlim támadás ellen, így áldozta föl az életét, ott lett eltemetve. Gellért ekkor vette föl az édesapja keresztnevét, ezért hívják őt Gellértnek. Nagyon vágyott arra, hogy az apja sírjához elmehessen, és még inkább, hogy arra a földre léphessen, ahol Jézus járt. Ez volt az élete nagy álma. Ott hagyta Velencében a kolostort, aminek akkor már elöljárója volt, főnöke volt. Fontosabb volt neki ez az álom. És aztán, ahogy hajóra szállt, jött egy óriási vihar. Dalmáciába sodorta őt. És egy kolostorban összefutott a pannonhalmi apáttal, Razinnal, aki beszélt arról, hogy a magyarok között van egy nagyszerű király. Nyitja a nemzete kapuit, a szívét az evangélium felé. Ide kellenének okos és lelkes szent életű papok. Addig beszélt erről, amíg Gellértet rávette, hogy jöjjön Magyarhonba, Fehérvárra. István, ahogy hallotta Gellértnek az első prédikációját, nagy boldogasszony ünnepén, tudta, hogy neki ez a pap kell. Rá is vette erre. Gellért lassanként rájött, hogy az ő szent földje Magyarország lesz. Az ő álmai ott teljesednek be. Kedves testvér, lehet, hogy neked is van sokfajta álom a szívedben. De az igazi szent földed, azok az emberek, akiket Jézus rád bízott, a házastársad, a gyermekeid, a munkahelyed, a barátaid, ahova küldött az a környezet, azt kell áthatni Jézus lelkületével. Azok, akikre valaha igent mondtál, hogy szeretni fogod őket. Olvastam egy döbbenetes történetet, ami Kínában történt. Egy falu határában gyilkosság volt. És két fiút, két testvért fogtak el, mind a kettőnek véres volt a ruhája. De a bíróság nem tudta eldönteni, melyik lehet a gyilkos. Elvitték a két testvért a császárhoz. A császár sem tudta eldönteni, hogy melyik lehet. A tettes végül is azt mondta, hívják el a két testvér édesanyját. Hát, ha ő sejti, tudja, melyikük a tettes. Ha nem, akkor mind a két fiút kivégzik. El is hozták az édesanyját, a császár elmondta neki, hogy válasszon. Az édesanyja arca falfehér lett. Aztán azt mondta, maradjon életben az idősebbik. A császár megkérdezte, miért? Mire ő azt mondta, ez az idősebbik igazából nem az én gyermekem. A nővérem, amikor haldoklott, csecsemőként a kezembe tette. Azt mondta, ígérd meg, hogy úgy fogod fölnevelni, mintha a saját gyermeked lenne. A mai napig ezt az ígéretet betartottam. Most is be akarom tartani. Maradjon életben ez az idősebbik. A császár megrendülten hallgatta, és aztán mind a két fiúnak megkegyelmezett az édesanyjuk miatt. Akire a szavadat adtad, hogy szeretni fogod, akit az Úristen rád bízott, az a te szent földed. Nem kell máshol álmodozni. Abba kell beletenned újra és újra a szívedet. Azt kell átjárni az evangélium fényével. A kurzívben segít is minket, hogy hogyan tegyük. Arra tanít, hogy a legnehezebb környezet, amit át kell járni Jézus fényével, az mi magunk vagyunk. A saját szívünk, a testünk, az életünk, ez a legnehezebb. Itt erős fegyverek kellenek. A térdeink és az akaratunk. Ahhoz, hogy Jézus útján járhassunk, nagy elszántság kell. Az életszentséget nem olcsón adják. Másokkal szemben viszont arra tanít a kurzió, hogy kedves eszközöket használjunk. A szívet és az értelmet az a szent földed, ahova Jézus helyezett. Akkor is, ha ez keresztet jelent, keresztre feszülést, terhek hordozását is. Az evangéliumban pedig arról hallottunk, hogy Jézus küld minket. Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei atyám előtt. Arra küld minket Jézus, hogy sugározzuk az ő fényét. Azonban nem tudod őt sugározni, ha a szíved nincs tele vele. A kurzió nem azzal kezdődik, hogy légy apostol. Ezt a végén halljuk. Azzal kezdődik, hogy találj rá a mennyei atyára, aki végtelen szeretettel alkotott téged, akinek a kezében olyan vagy, mint királyi fejdísz, dicsőség koronája, aki úgy örül neked, ahogyan a vőlegény örül a mennyasszonynak, ahogyan egy fiatal fér tud örülni a feleségének. Isten öröme vagy. Isten büszkesége vagy. A kurzió ezzel kezdődik. Beragyog a lelkünkbe Isten fénye. Csak akkor tudod továbbadni, ha először a lelkedet betölti. Ez szabadít meg nagyon sok pótcselekvéstől és pótszertől, ha a szívünk odaföntről újra és újra megtelik az ő fényével. A kurzió arra is tanít, hogy ezt a kincset meg kell őrizni, és ez néha nem könnyű. Hallunk az akadályokról. A saját gyöngességünk, a világ, a gonosz. Pál apostol ugyanerre figyelmeztet minket, lelki fegyverekkel kell fölöltözködnünk, fölszerelkeznünk. Az első, így mondja Pál apostol, a megigazulás öve. Isten szeretete, ami átölel, igazzá tesz, megtisztít. Ez a körül ölelő szeretet az első és legfontosabb fegyverünk. A második a hit pajzsa, amivel tudjuk, hogy amit Isten parancsol, az út, amit mutat, helyes, igaz és jó. A parancsai nem ellenünk vannak, hanem értünk. Az igazi szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény. A valóság nem ellenségünk. A valóságba bele van írva Isten gyönyörű törvénye, egy gyönyörű harmónia az univerzumba, a testünkbe, az atomokba, a lelkünkbe. Isten törvénye gyönyörű és jó. A kardunk, a lélek kardja az Isten szava, ami nem betű, hanem lélek és élet. A sisak a fejünkön, hogy tudjuk bátran fölemelni a küzdelemben a remény, az üdvösség reménye. Hogy tudjuk az életünk kapujának, a halál kapujának a végén, abban a kapuban kitárt karokkal a mennyei atya vár és átölel. Tenyerén tartja a világot, most is, minden zűrzavar ellenére. És végül a sarunk a készség a béke evangéliumának hirdetésére. A gonosz ezt akarja tőlünk talán legelőször elvenni, a lelkesedést, a kedvet, arra, hogy hirdessük őt. Ha szeretnéd őrizni a fényt, ahhoz kellenek lelki fegyverek, amik megóvnak, képessé tesznek arra, hogy hosszú távon is világíts és lángolj. Sokféle válságtól szenved ma a világ. Ezeknek a válságoknak a legfőbb oka maga az ember, az emberi szív. A háború borzalma mögött ott van a nagyhatalmak önző és féktelen hatalomvágya és gazdagodási vágya, amivel a befolyási területüket a végsőkig ki akarják tágítani. Szerencsétlen országoknak a termőföldjét, ásványkincseit olcsó pénzen fölvásárolni, ahogy sajnos most is történik. A járvány mögött ott van sok-sok gonosz emberi kísérlet, amely néha olyan utakra is tér, amire az emberiség talán nem is számított. A drágulás mögött ott van a tőzsdén kereskedők fantasztikus önzése, akik semmi mással nem törődnek, mint a haszon maximalizálásával. És az emberiségnek a vaksága, amely kimondta azt, hogy a piacon csak a szabad verseny érvényesülhet, a korlátlan erő, amely minden állami beavatkozást megtiltott. Ott van a mai válságaink mögött az emberi szív betegsége. Akkor tud Isten országa újra épülni közöttünk és bennünk, ha lesznek odaföntről fénnyel megtelő emberi szívek. A kurzió így akarja a világot gyógyítani, hogy elhív művészeket, tanárokat, újságírókat, közéleti embereket, megtölti a szívüket, hogy alakítsák a világot, a családjaikat, a barátaik életét. A kurzió arra hív, hogy válj apostollá, tüzet gyújt benned, azért, hogy majd ezt add tovább, sugározd. Hadd mondjak erről befejezésül két gondolatot, hogyan kell ezt sugározni. Először is gyorsan. Amikor András találkozott Jézussal, nem várt, nem végzett tanfolyamokat, azonnal elhívta a testvérét, Simon Pétert, elvitte Jézushoz. Lángolt a szíve, nem tudta magában tartani. A kurziónak az alap gondolata ugyanez, amikor lángol benned a tűz, azonnal add tovább. Legyél fényesség. Rabbik nagyon sokat gondolkodtak, töprengtek azon, hogy mi az oka annak az óriási különbségnek, ami a Szentföld két tava, a Genezáreti tó és a Holtenger között van. Mind a kettőbe ugyanaz a víz folyik, a Jordán vize. És aztán rájöttek, a Genezáreti tó nem csak befogadja, hanem tovább is adja ezt a vizet. Ettől a vize kristálytiszta, csobogó, élő. A Holtenger csak befogadta, de sehova nem adja tovább, ezért a vize halott. Ha szeretnéd, hogy a szíved élő legyen, csobogó, tiszta, akkor azonnal, bőkezően adni kell tovább, hívni a testvéredet, rokonaidat, jó barátaidat, bátran sugározni feléjük Krisztus fényét. Hogyan adjuk tovább? A szeretet üzenetét szeretettel lehet továbbadni. Erre is megtanít a kurzió barátkozással, szívvel. Egy németországi kórusnak a nagyon tehetséges karmestere, Gerhard, rettenetes balesetet szenvedett, tolószékbe került. A régi álmai mind összeomlottak. Azt szervezte, hogy majd nyugdíjasként feleségével kirándulnak, síelnek, és a szeretett kórusát vezeti tovább. De ez most mind semmivé lett. A kórusnak a legidősebb tagja, Fritz, eljött hozzá, próbálta rávenni, hogy tolószékből is folytassa ennek a kórusnak a vezetését, de Gerhard kétségbe esetten azt mondta, szó sem lehet róla, hogy majd itt, mint egy nyomorékra, ki ül ebben a tolószékben szánakozva ti lenézzetek, minden feladatomat azonnal fölmondtam, abba hagytam, a kórust sem folytathatom tovább. Fritznek Ekkor egy mentő ötlete támadt, azt mondta, rendben van, de akkor legalább annyi bátorságod legyen, hogy te magad mondd el ezt a kórusnak. Jövő hétfőn a kórus próbán. Aztán még hozzátette, úgy érzem, nem csak a lábaiddal lett valami baj a balesetben, hanem talán a fejeddel meg a szíveddel is. Gerhard meglepődött, aztán azt mondta, rendben, gyávasággal ne vádoljon engem senki. Jövő hétfőn utoljára eljövök, elmondom. A kórusnak egy hete volt, hogy készüljön erre a napra. Lázasan dugták össze a fejüket, hogy kinek a szívéből pattant ki az ötlet, később nem tudták megállapítani. Hétfő este Gerhard tényleg eljött, engedte, hogy betolják a gyönyörű nagy teremnek az ajtajáig, de onnantól már ő hajtotta be a kerekes széket emelt fővel. Ahogy beért, gyönyörűen ragyogtak a csillárok, de a terem teljesen üres volt. Meglepődött, aztán egyszerre nyíltak a teremnek a többi ajtói, és az egész kórus begurult. Mert mindannyian tolószékekben ültek. Fölsorakoztak, aztán fölállt Fritz, a kórusnak a lelke, a legidősebb tagja, és azt mondta, Gerhard, tudod, hogy mennyire szeret téged ez a kórus? Milyen égetően nagy szükségünk van rád? Megértjük, hogy nem szeretnéd, ha ülve mi fölülről rád lenéznénk. Elhatároztuk, hogy mostantól mindig tolószékekben ülve fogunk énekelni. Gerhardnak elakadt a szava, küszködött a könnyeivel és önmagával. Mintha újra össze akarta volna rakni az elmúlt rettenetes heteknek az eseményeit. Aztán töredezett hangon megszólalt, azt mondta, álljatok föl mindnyájan. Nem létezik olyan kórus, amelyik ülve énekel, főleg nem az, amelynek én vagyok a karmestere. Újongva fölálltak. Aznap este énekelni ugyan nem nagyon tudtak, annál inkább ünnepelni, hogy egy kórus újra megtalálta a karvezetőjét, és egy ember újra megtalálta az élete értelmét. A szeretet üzenetét szeretettel lehet továbbadni, élő közösségekkel, sugárzó, hiteles közösségekkel. Ez a három üzenet, amit szerettem volna a mai napon nektek átadni. A szent földed az a hely, ahová Isten tett. Azok az emberek, akiknek megígérted, szavadat adtad, hogy szeretni fogod őket. Nem kell másról álmodoznod. Azt kell átjárni ezt a környezetet Jézus fényével. Ahhoz, hogy ragyoghassunk, ez a másik üzenet, be kell fogadni a fényt. Isten ragyogó arcának a fényében kell élni. Föl kell venni a lelki fegyvereket, hogy meg is őrizzük a világnak, ennek a sebzett világnak elsősorban megújult szívű emberekre van szüksége. És végül add tovább a fényt gyorsan, ha azt akarod, hogy benned a kegyelem tava csobogó legyen, akkor azonnal, és add tovább szeretettel, barátsággal, ahogy a Jézus tanított. Arról ismerjék majd meg, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Kedves testvérek, mai napunknak van egy különlegesen nagy ünnepe, meglepetése, csodája. Idén májusban, Tétényben, a kurzión részt vett egy nagyon nyitott szívű fiatalember, aki nem esernyőt tartott a kegyelem esőjében, hanem kinyitotta a szívét. És azt élte át, hogy a világ, ami addig szürke volt, hideg volt, értelmetlen, üres, az hirtelen megtelt színekkel, megtelt melegséggel, szerető közösségre talált. Így mondta, egy egészen más szinten, dimenzióban élem azóta az életemet. Így írta a tékozló fiú hazatért. Hálát adunk Mátyásért, aki a mai szentmisénken fog megkeresztelkedni, ma fog megbérmálkozni, és kaphatja meg először Krisztus testét, az eukarisztiát. Kedves Mátyás, hálát adunk érted, hogy nyitott szívvel fogadtad az Isten kopogtatását. És kívánjuk azt, hogy éld most át azt, hogy Jézus keresztjének a titka az ő vérre megtisztít. A kereszten kitárt karjai átölelnek téged. Új életet adnak. A mennyei atya gyermeke leszel. Egészen valóságosan a mai napon Jézus testvére, Szentlélek temploma, Jézus betölt téged a pünkösdi lélekkel, a szeretet lelkével.
Oh, jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.